Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Kiállítás.
A Katasztrófa Védelem Központi Múzeuma 1950 előtti eszközöket bemutató kiállítása november 30-án nyílt meg, és jövő év márciusáig ingyenesen, előzetes bejelentkezés nélkül látogatható. A tárlat azt mutatja be, hogy milyen tűzoltó technikákat használtak elődeink 1870 és 1950 között. A kiállított anyagból egyértelműen megmutatkozik, hogy mely területeken történt jelentős fejlesztés, illetve az is, hogy mi az, ami semmit sem változott immár 100 éve. Az egyszer volt tűzoltó eszközök címet viselő tárlat történelmi időutazás a múltba. Egyebek mellett megtudhatjuk, hogy a 20. század első felében a tűzoltó testületek jóval kisebb anyagi forrással gazdálkodtak, mint ma, ugyanakkor olyan hazai tűzoltószergyárosoktól vásárolhattak, mint Köhler István vagy Mátray Antal. De nem számított kivételesnek, ha osztrák vagy német eszközöket rendeltek. A széles termékpaletta miatt a kiterjedt kárhelyeken a különböző testületekbe tartozó tűzoltók nehezebben tudtak együttműködni egymással, hiszen kevéssé ismerték egymás felszerelését. A kiállítás célja az, hogy egy letűnt világba kalauzolja el az érdeklődőket, és bemutassa azokat a felszereléseket és eljárásokat, amelyek mára már a technika fejlődése vagy funkciójuk elvesztése okán feledésbe merültek. 23 információs tabló szolgálja az eligazodást, ezek összeállításakor a szervezők ügyeltek arra, hogy ne csak a szakmabeliek, hanem laikusok számára is közérthetően mutassák be a letűnt korok tűzoltó technikáit és eszközeit. Egyes eszközöket meg lehet érinteni, sőt, meg is lehet emelni. Több installációval, valamint gyermekek számára egy kirakóval is készültek a szervezők.
Esemény.
A Magyar Zeneháza bekerült az Év Európai Múzeuma díj várományosai közé. Hogy a jelöltek közül melyik lesz az Év Európai Múzeuma 2024 cím birtokosa, jövő májusban derül ki Lengyelországban. Az utóbbi években olyan nagy nevű intézmények kapták már meg ezt a díjat, mint például a finn Számi Múzeum, a londoni Victoria and Albert Múzeum, a svájci Etnográfiai Múzeum, a bilbaói Guggenheim Múzeum vagy a valenciai Etnológiai Múzeum. A díjat 1977-ben alapította az Európa Tanács égisze alatt az Európai Múzeumi Fórum. Azzal a céllal, hogy ösztönözzék az európai múzeumok közötti eszmecserét és az inspirációs hálózatok kialakulását. Az évente kiosztott fődíj és a különleges speciális díjak rangos elismerésnek számítanak az egész kontinensen, a díj kiosztó pedig alkalmat ad az innovatív megközelítések népszerűsítésére. A díjátadó jövő május 21-e és 21-e között lesz Lengyelországban.
Tánc.
Az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség Kormányközi Bizottsága felvette a csárdás tánc hagyományát az emberiség szellemi kulturális örökségének reprezentatív listájára. A megőrzésről szóló egyezmény magyarországi szakmai koordinátora, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum közleményében arra emlékeztet, hogy a 18. századi katonai toborzások során kialakult csárdás tánc különböző verzióit a mai napig táncolják a magyar nyelvterületen. Magyarország nagy részén, Erdélyben, a Felvidéken és a Vajdaságban. A magyarországi táncház mozgalom hatására az 1970-es évektől felelebenített csárdás hagyomány országszerte különleges helyet foglal el a közösségi alkalmakon és a táncegyüttesek repertoáriában. A Magyarország által benyújtott előterjesztés értékelése során kiemelték a csárdás tánc közösségi jelentőségét. Minden egyes tájegység kialakította a sajátosan rájellemző verziót. A páros változat és a körcsárdás pedig a mai napig szerves része a magyar lakta területek lakodalmainak, bájainak. Néptáncaink korábban generációról generációra hagyományozottak, megfigyelés gyakorlás során a táncmulatságokon, bálokban adódtak át, később a polgárosodás hatására a tánciskolák és a tanulás alkalmait jelentették. A hagyomány tovább örökítői ma amatőr és hivatásos táncosok, az alap- és középfokú művészeti oktatási intézményekben való néptánc tanítás, oktatás, az egyetemi táncpedagógus képzés, a táncházak, tánctáborok és versenyek, a tánckurzusok és gyűjtések, a hagyományőrzés amatőr együttesek, a modern média felületeinek használata biztos talaját adják csárdás táncunk jövőbeli továbbélésének. A tánc élő hagyománya 2019-ben került fel a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékére az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság Szellemi Kulturális Örökség Szakbizottságának javaslatára.
Koncert.
A Zeneakadémia nagytermében ad szólóestet Fülei Balázs december 15-én vasárnap. A zongoraművész De Profundis című budapesti hangversenyén Chopin, Beethoven, Liszt, Messiaen és Bartók műveit játsza. A műsor az adventet és a karácsonyi ünnepkört kapcsolja egybe. A darabok a kétségbeeséstől a remény, a sötétségből a fény felé vezetnek. Valamennyi darab akkor született, amikor a zeneszerzők egy nagyobb válság vagy veszteség után már felfelé kapaszkodtak a mélyből, idézi a közlemény Fülei Balást, aki hozzátette, Chopin nem sokkal korábban vesztette legjobb barátját, aki a karjai között halt meg, Beethoven megtudta, hogy bizonyosan elveszíti a hallását, Liszt a karrierjét és reménybeli házasságát látta füstbe menni, Bartókot és Messiaent a világháborúk borzalmai vették körül. Mint írják, az első félidőben Chopin F-moll balladájával és Beethoven Appassionata szonátájával a szenvedélye, az elhagyatottság és az útkeresés jelenik meg. A mélységből felemelkedve a koncert második félidejében a karácsony fénye sugárzik át a műsoron, Bartók Román Kolinda dallamai ősi karácsonyi énekeket dolgoznak fel. Bartók különösen szerette őket változatos ritmus világuk miatt. A szólóest zárásaként Fülei Balázs Liszt ritkán hallható nagyszabású átiratait játssza a Krisztus című oratóriumból. Pásztorok a jászolnál, a három királyok, megelőlegezve egy-egy Messiaen alkotással, amelyek szintén a karácsonyhoz kötődnek áll a műsor ismertetőjében.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
Amiről a csingervölgyi bánya regél. Ha több napot is eltöltenénk Ajka környékén, ez a térség számtalan látványosságot kínál, különösen a történelemkedvelők és természetjárók számára. Géprajongó kicsiknek erősen ajánlott program a Csingervölgyi Bányászati Múzeum meglátogatása, ahol régi gépeket, tárnákat és más bányászati berendezéseket is meg lehet tekinteni. A bányász közösség tiszteletére emelt bányász emlékművet is érdemes meglátogatni, amely a helyiek összetartását és a bányász hagyományok tiszteletét szimbolizálja. Szintén kiemelt látványosság a Csingervölgyi Vadaspark és Látogatóközpont, ahol testközelből szemlélhetünk dám és gímszarvasokat, muflonokat, őzeket és vaddisznókat. Messzebb tekintve, a várpalotai turivár is megér egy autóutat. Ez a gyönyörű, középkori erődítmény számos kiállítást és kulturális eseményt kínál. A várat a 14. században építették, és jelentős szerepet játszott a török elleni harcokban. Nem messze innen találjuk az inotai hőerőművet. Ma ipartörténeti érdekességként és fotósok kedvelt helyszíneként tartják számon, de itt tartják az Inota Fesztivált is, amely egyszerre hódol az ipari örökségnek, zenének és vizuális művészeteknek. Végül, de nem utolsó sorban, a közeli Baggyashegyen egy kilátóból csodálatos panoráma nyílik a Bakonyra és a környező településekre, ami remek túra célpont lehet azoknak, akik szeretik a természetjárást.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Mindenütt történetekkel találkozunk, és az életet intenzívebben éljük meg, ha történetekbe ágyazzuk, hiszen az elbeszéléseken keresztül egyéni tapasztalatainkat közösségi élmények kialakíthatjuk. De miért emlékszünk a történetekből inkább az általuk kiváltott érzelmekre, mint a leírt eseményekre? Milyen hatással vannak a narratívák az agyban zajló mechanizmusokra? A történetmesélés gondolkodásmódunk kialakításának hasznos eszköze, amely nem csak a nehéz és tragikus élethelyzetekben segít, de a boldog érzelmek feldolgozásában is. Mesélek, tehát vagyok. Ezt mondja a Narratív Agy című könyv szerzője Fritz Breithaupt, kognitív pszichológus és irodalmár. Erről a mindannyiunkat igazán érintő és érdeklő témáról Dobosi Beáta fordítóval beszélgetünk, ami egyébként engem meglepett a könyvben, hogy sokszor éreztem azt, hogy de hát ez köztudott, ez evidencia, aztán a következő bekezdésben egészen újszerű megközelítést kaptam.
Én is sokszor úgy voltam vele, hogy egy bonyolult tudományos gondolatmenet kellős közepén azon kaptam magam, hogy ja, hogy erről van szó. Én azt hiszem, hogy neki az volt a nagyon fontos, hogy egyrészt tudományos kontextusba helyezze azokat a dolgokat, amiket természetesen mi magunk is tudunk, vagy legalábbis nagyon sok dolog van ezek között, amiket mi magunk is tudunk, másrészt meg, hogy valamiféle új megközelítést alakítson ki ezeket a dolgokat, és új rendszert építsen fel. Arra a kérdés, hogy miért gondolkodunk narratívan, első körben a szerző egy nagyon egyszerű választ ad, azért, mert ez érzelmekkel jutalmaz minket, és hogy mi az előnye, illetve a haszna a narratív gondolkodásnak, az több oldalról is meg lehet közelíteni, tehát több előnye és haszna is van. Az egyik például az, hogy aki narratívan gondolkodik, az sokkal több érzelemmel gazdagodik, mint aki nem, már ha lenne olyan ember, aki képes nem narratívan gondolkodni, ugyanis ez is egy tézisre a könyvnek, hogy mindannyian műveljük a narratív gondolkodást. A másik az, hogy empatikusabbá válunk a narratív gondolkodástól, ugyanis a történetekbe beleélhetjük magunkat, és beleképzelhetjük magunkat olyan emberek nézőpontjába is, akiket nem ismerünk, legyenek azok valós vagy fiktív alakok, és az ő szemszögükből élhetjük át a szituációjukat, megérthetjük, hogy milyen problémákkal küzdenek, milyen nehézségeket kell legyőzniük, milyen döntéseket kell meghozniuk, milyen kényszerek mozgatják őket, és ettől nyilvánvalóan empatikussá válunk. Harmadrészt a narratív gondolkodás, illetve maguk a történetek nagyon fontos erkölcsi iránytűt is jelentenek, hiszen nagyon sok olyan történetet ismerünk, elég csak a mesékre gondolni, amik valamiféle erkölcsi kérdésről szólnak. És két szempontból is hasznot húzhatunk a történeteknek ebből a sajátosságából. Egyrészt megtudhatjuk, hogy mi az, ami helyes egy adott helyzetben, tehát mi a morális viselkedés, másrészt pedig ennek a bemutatása révén azt is megtudjuk a történetekből, hogy kifizetődő erkölcsösen viselkedni, tehát egyfajta ösztönző hatásuk is van. Ezen kívül kreatívvá is tesznek minket ezek a történetek. Ezt a szerző egy külön fejezetben magyarázza el, hogy amikor történetet mesélünk, hallgatunk vagy nézünk, akkor mindig a történetnek egy adott pontján tartózkodunk, ahonnan még ugye sokféle fejlődési lehetőség van, tehát a fejlemények sokféle irányba elindulhatnak, és ezt általában megpróbáljuk előrejelezni, különböző forgatókönyveket dolgozunk ki, aztán teszteljük, hogy megfelelnek-e a valóságnak, tehát hogy tényleg úgy alakul-e a történet, vagy elvetjük őket, vagy módosítjuk őket, úgyhogy kreatívvá is tesz minket a narratív gondolkodás.
Szerintem az egy meglepő dolog, amit a könyv végén ír a szerző, hogy ő veszélyben érzi ezt a narratív gondolkodást. Mi az, ami árthat ennek, hiszen tulajdonképpen a reklámoktól, a filmektől, a színháztól kezdve, tényleg a személyes beszélgetésen át mindig történeteket hallunk. Hol lehet itt kockázat?
Pontosan úgy fogalmaz, hogy attól fél, hogy narratív szegénységbe süllyedünk, magyarán elsorvad az a képességünk, hogy történetekben éljük meg a világot, és történetekben tapasztaljuk meg a világot. És pontosan ez jelenti a veszélyt, amit tulajdonképpen már te is sejtettél, hogy nagyon könnyű történetekhez hozzájutni, hogy úgy mondjam, gombnyomásra megnézhetünk egy TikTok videót, vagy nem tudom, egy Instagram sztorit, elolvashatunk egy Facebook posztot, viszont ezek a történetek nem olyanok, amikben mi mentálisan részt veszünk, hanem ezek ilyen készen kapott történetek tulajdonképpen, amik nem bírnak olyan jótékony hatással, mint amivel az aktív narratív gondolkodásért, tehát kevéssé fejlesztik mondjuk a kreativitásodat, vagy tesznek empatikussá, holott pedig pont ez lenne ugye ennek az egésznek a lényege. És azért aggódik a szerző, mert hogyha elveszítjük a történetekben való gondolkodás képességét, magyarán a narratív gondolkodását, akkor ez egy sivár, elszegényedett, üres világ lenne.
Sokszor esik a mesékről, mint ilyen alap történetekről, ami a kollektív tudat szempontjából is nagyon fontos, meg az egyéni tudat szempontjából is fontos, és azt írja a szerző, hogy amikor van egy áldozat, és van egy elkövető, vagy egy bűnös, vagy egy valaki gonosz a történetekben, akkor az ember mindig az áldozat pártján áll. És ezen én még sose gondolkoztam, hogy tényleg.
Igen, a tettes áldozat páros az az egyik legősibb mintázat a társadalom szemléletünkben, ami alapján két ember, vagy akár kitalált figura viszonyát osztályozzuk, és valóban így hihetetlen érzékenységet fejlesztettünk ki az áldozatokkal szemben, sőt, igazából erkölcsileg magasztos dolognak számít áldozatnak lenni, tehát azt valami pozitívnak érezzük, és az áldozattal való együttérzésünket is pozitívnak érezzük, mert ettől úgy gondoljuk, hogy helyes az erkölcsi iránytünk. A jó oldalra álltunk, az elesetteket, a kiszolgáltatottakat, a hátrányos helyzetűeket támogattuk. Ami nekem még szintén meglepő volt ebben a kérdésben, hogy azt is megfigyelték azonban, hogy sok olyan eset is van, amikor nem az áldozattal azonosulunk, hanem inkább egy harmadik személlyel, mégpedig a külső segítőtársa vagy megmentő személyével. Ez lehet valós ember egyébként, és lehet egy kitalált figura is, mert hogy ez megint csak azt az érzést nyújtja számunkra, hogy helyesen cselekedtünk, segítettünk valakinek, aki bajba jutott, aki rászorult, és tulajdonképpen learatjuk a babérokat, hogy milyen jó emberek vagyunk, és milyen jótét lelkek vagyunk.
Van abban valami újszerű, ahogyan a narratív gondolkodás történetéről, vagy fejlődéséről ír, vagy hogy egyáltalán ez fejlődik-e?
Igen, egyrészt ugye, hogyha biológiailag nézzük, a narratív gondolkodásnak nagy előnye a tapasztalatok megosztása, tehát hogy egy ember tapasztalatai több ember tapasztalataivá válnak, mert el tudjuk mondani ezeket a tapasztalatainkat adott esetben történet formájában. Ugye ez egyedül az emberre jellemző, az állatok nem tudnak sztorikat mesélni, tehát az antilop mama nem tudja azt mondani a gyermekének, hogy amikor múltkor a csorda ott legelt a bokor mellett, akkor jött egy oroszlán és megette a szomszédot. Tehát ő egyféleképpen tudja átadni a tapasztalatait, hogy ha megjönik az oroszlán, akkor ő megijed, és elkezd menekülni, és nyilván az utódja ezt utánozni fogja. De ő nem tud sztorikat mesélni erről, úgyhogy ez sajátosan emberi tulajdonság. A másik nagy jelentősége ugye a narratív gondolkodásnak az, hogy tervezhetünk a jövőre, ezt is már elemeztük. Na most az, hogy átadhatom a tapasztalataimat, és tervezni tudok a jövőre, ennek határozottan evolúciós előnye van, mert így könnyebb lesz életben maradnom, és az utódomnak is könnyebb lesz életben maradnia, mert el tudom mondani neki, hogy mire kell vigyáznia, vagy mire kell figyelnie. Kulturálisan nézve, óriási előnye a narratív gondolkodásnak, hogy identitást ad a csoportnak. Hogyha megnézzük a különböző népek, vagy nem tudom, törzsek, klánok, teljesen mindegy, milyen embercsoportot említünk, történeteit, mítoszait, azok a törzs történetéről, a népcsoport történetéről szólnak. A másik nagyon fontos funkció, ami szintén közösségkovácsoló erejű, az a pletyka, ami ugye Robin Dunbar szerint a főemlősök kurkászására vezethető vissza, ugyanis a majmok naponta órákon át tetvészik egymást, de ennek nincsen higiéniai funkciója, ennek szociális funkciója van, ugyanis a kurkászás remek alkalom arra, hogy pletykáljanak. Tehát egymás és a csoport többi tagjának, ahogy léte felől érdeklődjenek, információkat cseréljenek, információkat adjanak tovább. Ezt helyettesíti az embernél a pletyka, ami ugye több szempontból is, egyrészt nyilván gyorsabban megvan, hogyha elmondom neked a folyoson, hogy mit mondott a közös kolléganőnk, illetve több embert is be lehet vonni. Tehát a tetvészés az néhány majmot foglalkoztat csak, addig mondjuk a pletyka sokkal messzebbre el tud terjedni. A harmadik erőssége pedig az, hogy nagyon erős mintákat alakít ki bennünk, mert hogy az emberi közösségek ugye normák szerint élnek, amiket a többség elfogad és betart, és a történetek alkalmasak arra, hogy ezeket átadjuk egymásnak, hogy hogyan kell helyesen viselkedni, és ezek a minták aztán meghatározzák a gondolkodásunkat, az életmódunkat, az érzelmeinket, nagyon sok mindent. Úgyhogy valószínűleg ez az ok annak, hogy kialakult a narratív gondolkodás, a történetekben való gondolkodás.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk a Narratív agy című könyvről, amelynek szerzője Fritz Breithaupt, és a magyar kiadás a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.